Jézusom, föltúrták a Hollander-nő utcát Winkli.
Jézusom. Ez a Boris Johanga lelátóról 96. műsora. Új Péter.
Mit szól Lenke néni?
Bede Mártonnal és Winkler Roberttel. Szervusz Péter, szia Marci, és ilyenkor ti visszaköszöntök.
Szia Robi.
És üdvözlöm a hallgatókat, tudod, ez szokott élelő.
Hát de, mindig elfelejtjük.
A múltkori adást úgyis az időjárással meg a tojás árával kezdtétek. A tojás ára a hétre megoldódott. Most a Hollán-Ernő utca feltúrása.
Az időjárás is jó egyébként.
Az időjárás is jó, ma nagyon szép idő volt.
12 helyett 10 fokra.
Az aktuális siránkozás. De azért sajnálom, kérdeztem, hogy mit csinálnak, kérdeztem a Madalba, ahol az, a csaj azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy csak felszedik a térkövet, és leraknak másik térkövet. Tehát a klasszik izé, de a kíváncsiak, hogy mi lesz a... Én imádom az ilyen mikrogettókat, és ugye tudod, a Hollán-Ernő utca eleje, tehát ahhoz képest, hogy az egész környék milyen, az egy ilyen mikrogettó. Tehát
milyen mindig, szempontból?
Hát, hogy ott mindig van csöves, kéregetés.
Ja, hogy itt ez a vége.
Tehát nem is a komplet sétáló.
Herbálosok.
Herbálosok, biofűvesek.
Hol vannak a herbálosok? Én annyira
körút,
ki vagyok este, nem járok sehova, tudod.
Körút, és a Madal közötti
szakaszon. Ja, arra sose járok. Én ugye robogóval itt megállok, azt csinálok.
És ezeket én mindig nagyon érdeklődve nézem a városban. Ahol,
a herbálosokat?
Ahol, nem, hát a herbálosokat is.
A mikrogettót?
De nem, de a mikrogettókat. A másik én egyébként a Mester utca torkolata szintén a körútnál. Ott is ilyen, tehát egy nagyon kis helyen érdekes dolgok vannak, de nyilván ott kevésbé tájidege, mert a Mester utca az egyébként is szakadtabb, mint ez itt, bár az Újlipótváros is annyira se nem szakadt.
Hát azért a ferencvárosiaknak lesz ehhez egy-két szavuk.
Igen. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy egy ilyen ki tud alakulni, egy ilyen pici helyen, és akkor ott a koszé, a terep. Kíváncsi vagyok, mit kezdenek vele.
Nálunk is föltúrták az utat, képzeljétek el, de nem a túrás lesz a lényeg, hanem hogy este 9:30-kor. Tudod, mikor gyermeket esetleg nehezen tud elaludni, és akkor egyszer csak meghalasz az utcáról egy légkalapálás, úgy, hogy építkezés van amúgy is, tehát a napod azzal telik, hogy a román Manele zene üvölt, és a melósok nem ismerik a walkie-talkie-t, mint termékkategóriát, hanem ők is üvöltöznek egész nap. A múltkor már, mintha valami mongol nyelvű üvöltözést is hallottam volna, de mondom, hát gyerekek, ez túlzás, hogy 9:30-kor.
A román cigány zenével azért jobban jársz, mint a retro rádióval szerintem. Minőségileg.
Igazából, hát
inkább a dankó, mint a retro, az egyértelmű.
Ha másé, akkor igazából minden idegesítő. Tehát volt már, hogy társbérletben éltem, és kölcsönkért egy kazettámat a társbérlő, és a saját zenémet hallottam a szomszédból, és az is kurva idegesítő volt. Tehát valójában nem a zene számít. De hát csak mellékesen mondom, hogy Manele szokott üvölteni, de mondom, hogy 9:30-kor légkalapács, és hallani lehetett, hogy ez nem ez a sima kézi légkalapács, hanem ez egy traktor légkalapács, és lemegyek az utcára, hogy mondom, most már tényleg intézkednem kell, és látom...
Ó, intézkedés került sorra?
Intézkedés került
sorra. Foganatosítottam.
Illetve hát a bizonyítékokat gyűjtöm én igazából.
Igen.
Az építkezés ellen, ha egyszer véletlen kenyértörésre...
Azt hittem, hogy rögtön egy izével, baltával mentél,
nem,
vagy valami.
Nem, kamerával
vagy
mentem.
Redőnyhúzóval.
Nem, kamerával
ja,
mentem.
Ja, az új, hát igen, új idők, új redőnyhúzó.
A kamera az új baseballütő, és igen. A toll éles fegyver, és látom, hogy egy rendes ilyen szép új sárga JCB traktor, azzal az ipari, az a tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, 9:50-kor hangsúlyozom este, és kamerázgatom, egyszerre csak abba hagyja, kidugja a fejét a traktor, és int, hogy menjek oda. Hát mondom, egyfelől mi van, másfelől mondom, mi ez, hogy 9:50-kor? És mondom, mi van az építkezés? És mondja, hogy nem, ő nem az építkezéshez tartozik, ő csatornázási művek, csőtörés van. Ó, mondom, és milyen érdekes, elkezdtünk beszélgetni, és milyen érdekes, hogy én jövök, mert pont ma délután nézte azt a videómat, amiben a Rekettye Zoltán befosik az ír ecetes chipstől. De milyen érdekes véletlen! És aztán nagyon megbeszéltünk mindent, hogy honnan tudja, hogy ott van a csőtörés, és mondta, hogy hát látszik ott a bozódban, hogy onnan jön a víz, és hogy akkor ilyen plusz-minusz egy méterrel mindig be tudják lőni a csőtörést. 3-4-8-kor kezdődik a műszak, és reggel vagy 4-8-kor és 3-4-7-ig tart reggel, és mondta, hogy nem is az a baj, hogy ő itt légkalapáccsal, hanem két ilyen traktor van egész Budapestre, tehát ha most jön egy fontosabb hívás, akkor ő most szépen fölhúzza a légkalapácsát, és szépen átdöcög a város másik felére ugyanezt a légkalapálást végezni. Ilyen kalandjaim voltak.
És megszűnt a csőtörés azóta? Nyugtasd meg a hallgatókat!
Hát nem tudom igazából. Most már így, hogy nem döng este, így az inger küszöbön.
Ez az, te se veszed észre a pozitív fejleményeket.
Igen, most már az infláció mindent elhomályosít. Na de, míg én a légkalapácson kúrtam föl magam a héten, Péter megnézett egy Matolcsy György előadást a Kecskeméti Egyetemen?
Igen. Azt a Neumann Jánosról elnevezett egyetemen, amit a...
Nem értettem a későbbi utalásos poénokat, hogy Neumann János se
értettem. Hát mert nem nézted meg a videót, hogy Neumann Jánosra
a
hivatkozik.
A videót tényleg nem néztem meg.
Ami hát
ki
tényleg...
az Isten nyila néz meg egy Matolcsy?
Ráadásul von Neumannként hivatkoznak rá, ami hát egy vicc, na mindegy, mert Neumann valóban így használta a nevét Amerikában, de hát az is egy tréfa volt a részére.
Csak egy poén volt, mint von Braun.
Hát körülbelül, hát ő ugye, mint budapesti zsidó család sarjaként, hát valószínűleg nem volt német nemes.
Hát igen, csak európai tudós Amerikában a háború utáni években, az tényleg őrületes trollkodás, hogy von Neumann. Tehát, na, ez tényleg ez egy többszintű poén. Na de Péter ezen a Matolcsy előadáson, amiről a hírlevélében is megemlékezett, mindenkinek ajánlom, hogy iratkozzon főre is, fizessen elő a 444-re, és lépjen be a körbe, hiszen különben nem lesz ilyen remek podcast, mint amit most is hallgat az illető. Szóval Péter megemlékezett erről az előadásról. Nekem a legjobban, Márton, a grafika megvolt, a Matolcsy féle?
Megvolt.
Úristen, hát ezt elérhetővé kéne tenni széles körben, vagy
azt én már nagyon sok, és el tudod képzelni, hogy 10 év alatt ezt hányszor ismételt. Meg hát ez egy 2013-as vagy 14-es ábra. Ez a Kasnyik Marci
írta. Ez már azóta van?
Persze, ezt akkor publikálta. Azóta már új elméletek vannak.
Ő publikálta csak most azóta már nem... vagy te vetted
elő? Én vettem elő csak, mert de ugyanaz az ember, aki azt készítette, Csizmadia Norbert, az arra hivatkozott megint a könyvében, mint nagy szakértőre. Mondta, ő vette át az MNB kutatási osztályát, nem tudom, hogy ott van-e még.
Meséljük a hallgatóknak, akik esetleg annyira
felkészületlenek. Ő csinálta ezt az interkontinentális fordítókorong, meg magyar banán, meg fejleszt, meg mi volt, intelligens tavak.
A képen egy Magyarország vaktérkép látható, rajta színes foltokkal. Van egy olyan, valahol a Kiskunságon, Haránt irányban, mintha egy szalag lenne, egy barna kanyargó szalag, az a déli sárkányövezet? Vagy valami ilyesmi.
Mindenféle
ilyen állatság van benne. Gyakorlatilag át van keresztelve a Dunántúli iparvidék, mit tudom én, valami bullshitre. Akkor, amit még tanultunk földrajzból, hogy az északi iparvidék, Magyarország, ott megint valami újfajta ilyen ezoterikus Matolcsy bullshitre át van keresztelve.
Igen. Hát egy ilyen posztmodern álkínai izének van, ilyen szélhámosságnak tűnik az egész. Mindegy, de az már régen volt, csak persze nem árt időnként fölidézni, hogy akkor ez volt a Magyar Gazdaságfejlesztési Program, hát nyilván semmilyen relevanciája nem volt, meg azt a megvalósulás pláne nem. Nagyjából ugye az volt a nagy keleti nyitásnak, meg a többi hagymázas baromságnak is a vége, hogy egyszerűen a német gazdaságba beintegrálódva szépen exportálgattunk. Ugye,
az olcsó munkaerőnk,
rontottuk a forintot, mint az állat, ugye ez volt a Matolcsy hozzáadott értéke ehhez.
Ez már a Medgyesi hozzáadott értéke volt. Sőt, hát ő mondta, az ócsítja az exportot.
Amikor 280 forintra ócsította az eurót, bazd meg, ne hülyeskedjél már, 240-ről. Istenem, persze. Ja, hát ott annyit ócsították, igen, a forintot. De aztán mindegy, tehát na, csak az volt a gyönyörű, meg azt, tehát, hogy nézni az arcokat, meg magát Matolcsyt, ahol a saját pénzéből, a lófaszt az ő pénzéből, az a mi pénzünk csak el van lopva, vagy el van égetve, vagy mit mondjak erre, létrehozott intézménybe szónokolhat arról, hogy ő micsoda dialógust folytatott a világ vezető, a nyugati, a liberális nyugat vezető közgazdasági gondolkodóival, ami dialógus ugye abból állt, hogy ő különböző ekonomist cikkekre, vagy Financial Times cikkekre írt különböző, hát Twitter meglehetősen vegyes színvonalú, illetve nem is vegyes, hát a szórakoztató értékét tekintve mindenképpen egyenletes, magas színvonalú válaszokat, amikben hát a leg elvadultabb dolgok vannak, de tényleg itt is mond olyanokat, hogy a pozitív elektronok mikor jöttek létre, meg nem tudom én, tehát teljes. Neumann Jánosra hivatkozás, és szegény Neumann az hogy kurva anyázott volna, hogyha ezt látja, ő ugye híres káromkodó volt, meg meglehetősen hát, színes igen. Egyéniség. Igen. Hát ő két dolog miatt volt nagyon híres még Amerikában, azon kívül, hogy ő kifejezett annak ellenére, hogy egy ilyen tud, tehát nem egy geek típusú. Nem egy geek típusú tudós volt, hanem nagyon nagy csajozógép volt egyrészt. Másrészt meg állandóan káromkodott, de mint az áporeső.
De magyarul?
Tehát, hogy nem, amerikai valószínűleg. Hát valószínűleg úgy beszélt, mint Wigner Jenő, meg Tellere, de meg mindenki, tudod, hogy gyakorlatilag ilyen hunglis.
A Freedom Fighter English-szel.
Igen. De hát tökéletesen beszéltek természetesen minden. Vagy hat nyelvet.
Ez egy biztos. Friss beszéd volt Matolcsinak ez a rendelés a Kecskeméten?
Hát ez szeptember végén volt, csak valahogy elsikadt, mert hogy írt egy könyvet angolul, amiben megint kifejtette a világállását, amiből természetesen már semmi nem érvényes azóta szerintem. De így ráért nyáron tudod ezzel molyolni, hát most mi dolga lett volna, érted? Itt áll a magyar gazdaság, tényleg Európa legleszakadtabb, legveszélyeztetettebb gazdaságoként, talán csak a bolgárok vannak mögöttünk egy picit, és akkor bazd meg itt tényleg osztja az észt, hogy itt micsoda izét kéne, hogy kéne nekünk megint helyezkedni. Na de ahelyett akkor... talán el kellett volna találni, mert más feladat tényleg nem lett volna egy normális forint árfolyamot.
Na de most már akkor mondhatjuk, hogy a nagyon magas infláció egy illiberális dolog? Mert a törököknél, hát az illiberális pajtikáknál dübörög nagyon az infláció.
Nem, hát az észteknél azt mondom, hozzánk hasonlóan magas.
Akkor nem az, egy illiberális.
Az már nem, tehát az, hogy van infláció, az a...
Na de az észteknél viszont csökkenő a trend.
Az a gazdasági mindennapok része. Az inflációt ilyen mindenféle varázsszerekkel legyőzni, próbálni függetlenül a közgazdasági tényektől, az illiberális dolog.
Az Oroszország közelsége, illetve az orosz energiától való függőség, az egy fontos eleme az inflációnak, az észteknél ezért nagyon magas. Meg hát sok mindent, tehát nekik tényleg nagyon nagy a kitettségük az oroszokkal kapcsolatban, tehát hogy az plusz rizikó. Magyarországon ez a rezsicsökkentés miatt is magas, a rossz forint árfolyam miatt is, illetve a forint visszaesése miatt is. Tehát Magyarország, az, hogyha megnézed, a cseheknél se alacsony, ott is 18% körül van szerintem. Szlovákoknál alacsonyabb, lengyeleknél jóval alacsonyabb, németeknél 10-11%, tehát hogy azért ez... De annyiból az infláció maga és az illiberalizmus az nagyon szoros összefüggése tényleg van, mégpedig az, hogy azért aki úgy igazán érti a közgazdaságot és a világgazdaságot, az azért azt mondja, hogy az infláció első számú oka, az nem a szankciók, de még csak nem is az orosz energia árnak, vagy az orosz energiafegyver bevetése, bár Kövér László szerint az Európa vetette be az energiafegyvert, tényleg ezek a csávok. Édes Istenem.
Mindegy, tovább.
Tényleg. Nem tudom én, erre már mit lehet mondani. Ja, a kreténségnek szóval nem az, hanem... a világ. Hanem elsősorban a globalizáció, tehát hogy amikor a globalizációs trend megakad, és az a fajta erő a világgazdaságból elszáll emiatt, hogy az olcsón termelő üzemeket a világ bármelyik részén el lehet érni, és onnan olcsón behozni az árut, ez mindig nyomja lefelé az inflációt. Tehát, hogy erre...
A globalizáció.
Így van, a globalizáció az infláció legnagyobb ellenszere. A világkereskedelem, vagy hívjuk ezt a globalizáció, igen, az a kommunista fogalmazás, hogy mindig hú, a rohadt globalizáció, de a világkereskedelem az, ami miatt alacsonyan lehetett tartani eddig is az árakat. Azért volt nulla az infláció az elmúlt években, mert jött Dél-Koreából a kurva olcsó Samsung telefon, meg a Vietnámból a nagyon olcsó iPhone, Ahhoz képest, hogy ugye mennyit, hogy ugye milyen technológiailag milyen színvonalú, ahhoz képest olcsó. És ezek nyomták le az árakat. És erről vannak ilyen több évtizedre visszamenő kutatások, hogy ahogy a világkereskedelem élénkül és erősödik, úgy általában az infláció is lefelé megy. Sokan azt mondják, ugye, hogy a 70-es évek magas inflációját az Egyesült Államokban nem a jegybank nyomta le, hanem ott is a régeni liberalizációból következett egy nagy világkereskedelem felláng, vagy egy ilyen nagy globalizációs trend, ami miatt ment, de erről már volt szó egyébként.
Két érdekes olvasói levél is érkezett. Az egyiket nem olvasnám fel, csak egy nagyon jó kis összeesküvés elmélet arról, hogy valójában az új stadion, melynek Márton a megnyitója járt, az atlétikai stadion, hogy ez igazából egy ördögi orbáni mestertervbe illeszkedik, ami egyébként nekem rögtön eszembe
jutott. A jutott, settenkedő olimpia, vagy milyen? Vagy...
Igen, a kertek alatt olimpia, hogy nekem ez már akkor eszembe jutott, amikor a Karácsony elkezdte ott magyarázni, hogy jó, de cserébe blablabla, bla, bla, és tudod, az ember már akkor belülről befelé sikított, hogy hát nem, hát át fog kúrni, hát nem szabadott engedni semmit, hiszen attól kezdve, hogy az ott van, az ott marad. És hogy az a terv rész, hogy lassan-lassan minden megépül, nevezzük mondjuk ezt a hallgatónkat Építész Lacinak, és Építész Laci azt mondta, hogy a legfontosabb, hogy a Diákváros az valójában az olimpiai falu, tehát nem lenne szabad engedni a Karácsonynak se, hogy megépítse a Diákváros semmilyen szinten, mert az bizony az olimpiai falu lesz, és minden ebbe az irányba mutat, tehát minden ilyen uszoda, stadion és egyéb építés. Küldött is le, majd berakom a jegyzetek rovadba a tárgyi bizonyítékot erre.
Az elmélet tetszetős, hallottam már ezt korábban mástól is, és nekem is eszembe jutott az atlétikai stadion cikkbe kapcsán, de aztán azt is azért nem akartam beleírni, mert akkor azt is bele kellett volna írnom, hogy mi nem stimmel ezzel az elmélettel, és még pedig a lényege nem stimmel az elméletnek. Tehát ugye az, hogy ez az atlétikai stadion...
Igen, figyelünk.
Ja, csak megvártam, hogy kifújja az orrát, hogy majd ezt kivágjuk a műsorba.
Hogy vágjuk, ez a legérdekesebb része az egész.
Szóval, hogy az nem stimmel az elmélettel. A Diákvárosról nem tudok nyilatkozni, de ami eddig épült Magyarországon, Budapesten, például ez az atlétikai stadion, ez nem alkalmas olimpiára. Tehát az olimpiának kell, hogy legyen egy központi nagy stadionja, amiben atlétikát is lehet rendezni, és nagy a kapacitása. Na most, a Puskás Arénának a kapacitása megvan, de atlétika nincsen benne a jelenlegi formájában, ugye nincsen a futópálya.
Nincs futópálya?
Nincs futópálya, ezért kellett megépíteni az atlétikai stadiont. Az atlétikai stadion viszont, ami most 40 ezresre épül, majd visszabontják 15 ezresre, hát az maximum az alsó karéja lehet egy stadionnak, amit egy olimpiára meg kell építeni. Igen?
Hát akkor már tudjuk, mi a megoldás.
Még
egy stadion, mindegyiknél nagyobb stadion.
Ami nem az idegen megoldás, a rendszer lététől. Lenne. Egyébként az olimpiáknál tehát olyan egyébként nem túl jó infrastruktúrájú, és nem is olyan nagy városokban, mint Budapest, az infrastruktúra építés is borzasztóan drága. Tehát a metró vonalak Pekingbe, meg amit most Katarba hozzá kell építeni a stadionokhoz, tehát ez nem ilyen egyszerű, hogy fölhúzod magukat a létesítményeket, és akkor van IASZ lőtered, meg uszodád. A Duna Arénát nem tudom, de azt hiszem, szerintem talán a Duna Aréna sem is egy kicsit kicsi lenne ahhoz, hogy abban olimpiai ízét, tehát a helyet is kéne nagyobbat építeni. Ez az egyik gond az elmélettel.
Hát a Fina az VB-re jó, akkor nehogy már egy új...
Ezért mondom, abban nem vagyok biztos, az atlétikai stadion esetében biztos vagyok abban, hogy ez nem alkalmas.
Mifelénk gyakran látom Gyárfás Tamást a A8-asával, majd leintem legközelebb is megkérdezem.
De ennél sokkal fontosabb szempont, hogy Magyarországon a mi életünkben nem lesz olimpia. Ebbe bárkivel fogadok.
Oké. Csak hogy
más
egy pályázat, más úgy pályázni, más beugróként olimpiát nyerni, már olimpia rendezést nyerni, úgy, hogy bocsika, haver, most éppen valahol demokratikus fordulat volt, és mégse akarják az olimpiát, hiszen ez így szokott történni, akkor mi ott állunk készenlétben mindennel. Tehát olyan atlétikai stadionunk van, olyan uszodánk van.
Bárkivel, bármiben fogadok, hogy amíg én élek, Budapesten nem lesz olimpia, és nem fogok trükkösen öngyilkosságot elkövetni, amikor már ott állunk a sikeres pályázat kapujában.
Tehát ez ne olyan legyen, mint a Gutmanátok, tudod, várjál, hogy megmondja, hogy...
Én úgy mondom, hogy mit tudom én, 2000, ugye a következő, tehát ezek nagyjából le vannak osztva, ha nem is nyilvánosan, azért van egyfajta rotáció a kontinensek között, tehát hogyha az európai slot, az mondjuk 3-4 olimpiánként, tehát 12-16, esetleg 20 évenként, hogyha most Afrika és Ázsia is jobban bele tud kapcsolni a fejlődő országokon keresztül, esetleg a szaudiak is úgy döntenek, hogy ők igen, akár egy télolimpiát is megrendeznek a
vissza kell vágniuk.
Nem lesz
Katarnak.
Az én életemben nem lesz Budapesten olimpia, és Orbán Viktor életében még kevésbé lesz Budapesten olimpia, tehát ez nem szempont.
Nehogy túléljen téged Orbán Viktor, várjál.
Hát azért mondom, hogy figyelj, hát azért Pintér Sándor egy meglehetősen potens belügyi vezető, tehát szerintem felhívja azokat, akik hallgatoznak a külügyminisztériumban, hogy kéne egy másfél gényi novicsok, és el van intézve, hogy örülünk az uppal, ha túléljük, mert nem itt a Boris Juhang stúdiójában kenik meg vele a széket. Szóval én ilyen fogadásokat nem kötnék, na de Péter...
Én abszolút figyelj, 24-ben lesz ugye a Párizsi olimpia.
Igen.
Tehát a 28-as az már oda van adva Brisbane-nek. Vagy várjál, hogy is van, nem a 28-as van odaadva Los Angelesnek, és a 32-es a Brisbane. Igen, tehát legkorábban 2036-ban lehetne Budapesten olimpia.
De te is tudod, hogy mikor ígérték oda.
2036-ban még nem Európában lesz szerintem az olimpia, szerintem akkor valami máshol lesz. Én betippelek valami arab vagy ilyesmi helyet.
Jó, pénz 2040-ben
beszél. Lehet szerintem. De ma Magyarországnak nincs sok pénze, tehát nem tudom, tehát a pénz beszél, az a legrosszabb az Orbán szempontjából. Tehát ez nem olyan, mint a Szocsi olimpia, amit megvesz a Putyin vagy a Katari VB. Ezek gazdag országok, Magyarország
azért
nem
mondom,
egy gazdag
hogy
ország,
nem csak arra mondom, hogy oda van már ígérve, hogy tudod, hát a foci VB meg oda volt ígérve az Egyesült Államoknak, és aztán hopp, egyszerre csak mégis megváltoztatta az álláspontját Platini, hogy ó, szerintem mégiscsak a katari pályázat jobb.
Jó, de aztán azért a következőt megkapták az amerikaiak.
Jó, majd a következőt megkapja Brisbane.
Lényeg a lényeg, mindenki nyugodjon meg, nem lesz Budapesten olimpia.
Pedig milyen népszerű lenne, gratulációval, illetve nagyszerű bejelentéssel akartam kezdeni. Óriási vajúdás után, rengeteg küzdelem, én egy Netflix sorozatot is látok a háttérben, Új Péter levizsgázott, motorkerékpár, A kategória. Jól mondom, Péter?
Te tökéletesen mondod.
Milyen volt?
Remek.
Ki adta?
Igazi motoros idő, köcitálás, köcitálás, csúszós út. Jó. 8 fok, ahogy kell. Budafok. És most, hát egy programmal kevesebb.
Hibapontok száma, veszélyes, a fordulópontja, mikortól érezted úgy, hogy meg lesz?
Volt egy nagyon későn szóltak egy balra kanyarodásnál, és nem kapcsoltam vissza időben, úgyhogy ott volt egy kis probléma, egy lekanyarodás a főútról, majd egyszer volt egy kínfelejtett indexem, amire még mindig hajlamos vagyok. Sajnos ez a váltó, ugye még automata váltósak közlekedek mind autóval, mind motorral általában, és így, hogyha fejbe még nem automatikus ilyenkor a dolog, meg hát nem is lesz, mert nem akarok egyébként kéziváltós dolgokat vezetni továbbra sem. Átállok egy idő után, tehát szoktam néha kéziváltós kellett, autót.
Mi a francnak kellett akkor levizsgáznod?
Tehát csak az, hogy meglegyen, hogyha mégis kell majd valamit.
Jó, és mielőtt még meghallgathatnánk az összehasonlító tesztet a Budaörs és a Török Bálinti úszoda között, nem tudom, Márton, te migráltál valóban, vagy te inkább más sportot választasz?
Én most inkább futok, a Nemzeti Közszegállati Egyetem úszodáját tervezek megtekinteni az Orciban.
Ó, na az is érdekes.
Mert nekem az közel.
Az nyilvános?
Hát a hétvégén nyilvános, és hétközben ilyen hülye időpontban, tehát kora reggel és késő délután. Nyilván.
Régen az államigazgatási főiskola, amellett laktam egy időben, ugye az ott van a Ménesi úton, vagy a Mányoki úton egész pontosan, ott az nyilvános volt, és oda egyszer-kétszer mentem annak idején a gyerekkel, még a nagyobbikkal.
És hát, hogy lassan megcsinálhatnám ott a triatlont, mert úgyis ott szoktam futni az Orciban.
Biciklivel mennél.
Futottam egy ott reggel, abszolút is meg lehetne. Hát és ugye ott konkrét ötusa világkupa versenyeket szoktak rendezni. Tehát már volt olyan, hogy gondoltam, oda megyek futni, és ilyen...
Ugye, hogy az olimpiának megvan minden, ami kell.
Hát igen, csak most ugye tudod, kivették a lovaglást, és lehet, hogy ninja pálya lesz az ötusán.
Ninja pálya most
a legjobb? Hát ugye az a gond, hogy tudod, az rossz fény. Ugye az ötusát már régóta ki akarják rúgni az olimpiáról, de mindig az volt, hogy hát, hogy ez Kuberten báró szerelem gyermeke, nem lehet kirakni. Na de most végre a NOB talált...
Leszarom, mit szeret Kuberten báró.
A NOB talált egy jó fogást talált az ötusán, mert ott valami a német
a nőt ledobó
lovat az edző megütötte. Na és ezen a NOB szemmel láthatóan kapva kapott. És azt mondta, na jó, akkor ezt ki kell rakni.
Tehát a jó Isten küldte a szadista
erre edzőt. Ugye a Nemzetközi Ötusa Szövetség, amelyik elkeseredetten küzd azért, hogy nem tudom, az a gondolom, 50 ember, aki ebből megél sportvezetőként, az továbbra is megéljen. Ezért azt mondja, hogy jó, akkor ne legyen lovaglás, legyen helyette ninja pálya. Isten bizony.
Ezt hol olvastad? Vagy
ez nem hallottam erről. Ez
várj, nem olvastam. És az ötusázók csinálnák a ninjázást?
Shuriken dobálás?
Nem, hanem tudod, ez a ilyen American Ninja, tudod, így fölugrasz, fölhúzod magad, tovább mész, ilyen akadálypálya jellegű dolog.
Cseppilapú gondyola.
Valami ilyesmi felé vinnék el a dolgot, és hát ugye minden öttusázó ki van borulva, de az öttusa szövetség...
És ilyen nagy felfújt ruhákban, tudod, vagy valami.
Várja, most láttam azt a James Bondot, azt hiszem 67-es, a Moonraker, amiben az van, hogy a gonosz, az csinál egy olyan űrhajót, ami az űrben megeszi az ellenfélnek a műholdjait, és abban egy ninját küld Sean Connery-re, és fekszik az ágyban, alszanak, a Japánban, és fölül bemászik egy ninja, és azt csinálja, hogy leenged egy cérnaszálat, és a Bond szájához lobálja a cérnaszálat, és azon önti a mérget, hogy belecsöppenjen, de véletlenül a csaj szájába csöppen a méreg, és de ahogy a csaj azt mondja, hogy meghalok, a Bond abban a pillanatban le is lövi a ninját. De ilyenek akkor lehetnek. Tehát például szájba csepegtetett méreg.
Hát ilyen, vagy nem tudom, Takeshi Kitano, a híres japán filmrendező munkásságának talán legszórakoztatóbb része, bár nagyon sok szórakoztató része van, angolul Takeshi's Castle néven futó ilyen játék show, ami Japánba ment sokáig, és abban csak ilyen hülyeségek voltak, hogy így ilyen erőpróbákon kellett így részt venni, beleestél a mocsárba, át kellett ugrálni dolgokon, és gyakorlatilag megnyerhetetlen volt az egész, tehát soha senki nem nyerte meg.
De a szórakoztatás közben, volt a lényeg.
Igen, és ezt be lehetne hozni az ötuséhez. Nagyon ajánlom a Takeshi's Castle-t. Én nagyon sokat néztem fiatal koromban, és az nagyon...
Mindegy, a lényeg, hogy tehát ennyire lement kutyába az ötusa szövetség, hogy annyira szeretnék továbbra is árulni a szavazataikat különböző
sportvezetőknek, hogy csak bármire hajlandok. Tök mindegy, csak maradjon programon. A sportolók meg ott sírnak, hogy hát, de hát mi lovaglunk meg, de a vezetőket ez nem érdekli, csak az érdekli, hogy meglegyen a...
Örüljetek, hogy nem szopni állítunk ki egy utasarokra körülbelül. Abszolút. Az a másik lehetőség. Na, múltkor vittem a lányomat szinkronúszni, és mondta, hogy menjek be vele. Mert az van, hogyha fél, hogyha esetleg nem látja a többieket, akkor ott mit tudom én. De ha meglátja a többieket, azonnal rám mordul, hogy menjek innen. De most azt is mondta, hogy szóljak az edzőnek, hogy engedje ki pisilni. És mondom, mi van? És kiderült, hogy nem engedik ki őket pisilni szinkronúszás közben. És mondom, hát ez lehetetlen, hát Esztó nem egy kannibál. Hát nem véletlen, hogy rögtön az elén úgy tartotta az eligazítást, hogy ha valaki esetleg olimpiai bajnok gyermekről ábrándozna, akkor egy másik pályára kell vinni a gyereket úszni. És mondom Esztónak óvatosan, hogy figyelj, nem mehetnek pisilni, és azt mondja, hogy ja. És akkor megtudtam, hogy mi van a hosszú Katinka sportuszodában. Szóval az van, hogy kiengedi őket pisilni, az első 2-3 alkalommal, de utána azt mondja, már azért mennek ki, hogy melegedjenek, mert annyira hideg lett a víz. Levitték a vizet. A másik probléma, mondta, hogy hát fáznak, tehát csak egyszerűen fáznak a vízben, és ki akarnak menni. Tehát ott már ők nem tudnak fizikailag pisilni. És azt mondta, hogy kiküldené őket zuhanyozni, hogy melegedjenek fel a zuhany alatt, de 30 fokra vitték le a zuhany melegvíz hőmérsékletét, és azt pedig a lányomtól tudtam utána, hogy egyébként régebben a jacuzziba jártak melegedni, azt pedig kikapcsolták. Csúnyán meg tudnak ott fázni a gyerekek, tehát kérném az amúgy zseniális szerződéseket kötő Szijjártó külügyminiszter urat, hogy valamit intézzem, mert hát különben mi lesz a következő generációval. Na és milyen a török bálintiuszad a Budaörsihez képest?
Kérlek szépen, hát ugye ez is érdekes dolog, hogy a török bálintiuszadában nem volt rezsicsökkentés, mert ott továbbra is 27 fok a víz.
Azt a hát akkor... irány tehát, hogy... oda. Most egyszerre csak tömegek jelen, lerohanják a török bálinti úszodát.
Na de, hogy most így úszoda migráns lettem, mert ez tényleg ilyen alkalmat nyújt az összehasonlításra.
Soltészerezső is átment? Mondom, a nemezised?
Ne, nem láttam még. Kisebb egyébként a medence, illetve azt mondom, hogy keskenyebb, mert csak 8 pálya van a Budaörsibe 10. És viszont itt úgy van megoldva, hogy igazából 33 méteres lenne, de le van egy ilyen mobil dologgal választva az utolsó, nem tudom, tehát hogy van egy 25-ös, és még van egy ilyen kis gyakorló medence, ahol mit tudom, gyerekek, vízilabda kapu is fönn van, tehát egy ilyen egykapus vízilabdát lehet játszani. Hát ami fontos, hogy hát azért építészetileg a Budaörsi azért egy fokkal följebb van, tehát esztétikailag, meg építészetileg. Az egész nagyvonalúbb, meg rendezettebb. Itt egy kicsit olyan, mint egy ilyen óriási óvoda lenne, tehát kisebb belmagasságok, ja, meg minden igen. Olyan tiritarka, és én ennyi tiltótáblát egyébként joggal, tehát nem azt mondom, de ennyi tiltótáblát, tehát hogy tele van A4-es lapokkal, igen. Például a kedvencem az olyan, mint a Eszterházi Péter írta volna, hogy a kedves vendégeink, felhívjuk figyelmüket, hogy minden nemű szőr eltávolítása tilos.
De ki van, hogy... beleborotválkozik az úszodába? Vagy
nem, az öltözőbe, az zuhanyzóba, de ja. A Budaörsibe én is látom, és tényleg, sőt, hát a csúcs az volt, amikor egy csávó full testszörtelenítést végzett éppen a zuhanyzóba, bazd meg, amikor bementem, hát tényleg azon ízétett, tehát hónajtól fanszőrig.
Áó!
És tényleg, hogy embereknek ez miért jut eszébe? Nincs, tényleg otthon nincs meleg víz, vagy mi a faszon van?
Hát mert nem, ez a fürdőben
borotválkozás is, én ezt értem, hogy mit tudom én, amikor én gyerek voltam, és még nem volt mindenütt meleg víz, akkor ez a közfürdő funkció, ez ugye volt az uszodák, hát nem is uszodáknak hívták őket, nem strandoknak, meg volt ez a közfürdő funkció, hogy néha emberek ott borotválkoztak. Na de hát 2022-ben bazd meg, könyörgöm.
Nem, a borotválkozás. Más, tehát a borotválkozás nem tömi el a lefolyót, de a szörtelenítés az kemény, tehát látod, azért csinálja ott, mert otthon azt undorító utána kipucolni a lefolyóból.
Azt nem kell belerakni. Fél perzsa macskát. Nem kell belerakni.
Hát akkor ha a nappaliban csapatod?
De mondjuk ha valaki folyamatosan szörteleníti magát, akkor az ugyanannyi szört termel, mint a szakál, tehát ugyanúgy csak egy milliméter, vagy nem tudom én mennyit vág le magában. Na mindegy, de szóval ez teljesen indokoltak egyébként ezek a tiltások, és például az is, hogy tiltják a kézellenállás használatát, meg a rövidúszony használatát is, arra külön sáv van. Egyébként természetesen láttam, hogy abban a sávban, amiben elvileg engedélyezett a kézellenállás és az úszony használata, ott mind a kettő, ott egyik ember se, aki kettő benne volt, az egyik se használt, viszont a másik sávban
de
igen.
De miért kell azt megtiltani?
Hát kurva nagyot. Tehát azért előfordul úszás közben, hogy összeütsz a szembejövővel. Tehát azért, és tehát
összeütsz a szembejövő.
Igen, tehát a gyorsúszásban te nagy lendülete úsz, és jellemzően, aki kézellenállást használ, az gyorsúszásban fog úszni, azzal akkorát lehet ütni, az egy éles műanyag. Tehát, hogy
és történt tényleg... ilyen úszodai gyilkosságok?
Nem, én még kézellenállással nem ütöttem össze, hála jó Istennek, de puszta kézzel igen, és elég csúnyán is, tehát, hogy
ennél
lehet.
Azt hittem, hogy azért tiltják, mert ezek az arcok, ami még idegesítőbb, amit csinálnak, hogy tudod, így háton úszik, és így beáll így a közepére a sávnak, vagy sőt, befekszik, és így megy így hátrafelé, így...
Igen, két kézzel, az a kedvencem, a vízipókúszás két kézzel, és másfél sávot elhúz. Hát meg eleve a hátúszás is, ugye, mert a
hátúszás... Az nem vízipók, az csíbor.
Hát ez a döglődő vízipók, mindegy. Igen.
Vízipókúszás.
Fú, attól az a fel lehet idegesíteni. De hát eleve egyébként a hátúszás, amivel próbálkoznak sokan, mert úgy egészséges lenne, viszont nem tudnak hátúszni, meg a hátúszáshoz elvileg nagyon laza a válizületek kellnének, hiszen ide kéne hátra nyúlnod a fejed mögé a testvonalba, és úgy húzni végig. És ezt senki nem tudja, emiatt teljesen, nagyon szélesen húznak, és ilyen másfél sáv szélességben vannak. Igen. Na minden. De én a kézellenállást se értem, tehát hogy olyan emberek is úsznak kézellenállással, akik látod, hogy hát a kézellenállás jó, hogyha technikát akarsz javítani, vagy izmot akarsz növelni, de hát igazából elég lenne intenzívebben úszni. Tehát olyan emberek is úsznak kézellenállással, akkor miért nem úszik gyorsabban? Hát érted, nagyobb erőt tudnak kifejteni akkor is, tehát nem,
van,
nem
aki
értem.
Szereti a kütyüket, ez egy kütyű.
Igen, hát valószínűleg csak azért, mert látják, hogy van, és akkor megveszem, és akkor biztos jó valamire. Ja.
Van nagy Palkovics elméletünk? Engem a Palkovicssal kapcsolatban az érdekel,
na,
hogy ilyenkor, ha nagyon sok, nagyon piszkos munkát elvégzel, és ő végzett el, és tényleg nagyon, nagy nyilvánosság előtt nagyon sokat hazudozol, tönkreteszel.
De figyelj, nekem ezt a nevet mondod, nekem engem hány inger kerülget.
Na,
tényleg.
De figyelj, tehát mindezt megcsinálod, és akkor lemondasz, hogy ilyenkor, ugye az van, hogy a maffiába tudod, hogy nem lehet kiszállni, akkor megölnek. A Pokol angyalainál volt ez a legenda, hogy akkor a hátadból egy forró kipufogóval kiégetik a Hells Angels tetoválást és hasonlók. És hogy ez hogy történik?
Tudom javasolni, ez most nagyon jó ötleteket, tehát eddig mind a kettőt én teljesen, na, ilyenkor, teljesen vállalhatónak tartanám.
Tehát ilyenkor ki lehet szállni, meg lehet tartani a lopott pénzt, vagy hogy ez ilyenkor hogy van? Van ilyenre már példa, hogy egyszerűen kiszállsz, és akkor ki vagy szállva?
Két dolgot nem szabad.
Bűnszervezetből?
Hát két dolgot nem szabad a maffiában, a többiektől lopni, illetve köpni, nem? Tehát minden más lehet.
De kiszállni? Az összes ilyen maffiás filmben az, hogy valaki ki akarsz, és nem lehet, mert...
A Wire-ban,
igen,
amikor a... Fú, hogy hívják, aki kijön sok idő után a börtönből, és azt a boxiskolát nyitja Avon Barksdale pénzéből.
Hú, a lengyel filmet, ja, el igen, ne felejtsük. Igen.
És igen, akkor elmegy.
A szakállas ember.
Kati, azt hiszem.
Igen,
Kati,
igen, a szimpatikus
aki
szakállas
nagyon
ember.
Sokat, igen, ült, és tehát ő régen egy ilyen nagy gangster volt, és ő aztán oda megy az Avonhoz, és azt mondja, hogy the game is not for me anymore, vagy valami.
Igen, mint, na és jó, akkor mi történt?
The game is not in me, és akkor az Avon azt mondja, hogy menjen Isten hírével, és hogy akkor ő kiszállhat ebből.
Tehát. És elengedték.
És elengedték.
De hogy és boxedző lett.
De hogy ez nagyon nem evidens, hogy elengedik.
Nem.
Tehát pont ezért van ez a rész, mert hogy valójában az, vagy nincs az, hogy elmehetsz.
Nem tudjuk még, hogy mi lesz ennek a vége. Tehát ez...
Elismerték már egyáltalán?
Szerintem
most
ő...
Péntek délután, hogy most már el van ismerve.
De hát ez amikor megíródott, akkor ez már szerintem el volt ismerve.
Nem tudom, még nem látjuk pontosan, hogy milyen. Ki fog majd szépen lassan szivárogni valószínűleg, vagy nem, de ennél többet fogunk tudni egy idő után.
Hát, hogy ugye az is kiszivárgott, amit ugye a 444-en írt, meg azt hiszem talán a Magyari, meg a Rényi Dani, az előző lemondását, amikor benyújtotta, de
igen,
nem fogadták el, vagy mi volt?
Hát Viktor azt mondta, hogy nem.
Igen, most, hogy most mi történt, majd biztos azt is, de reméljük, a 444 írja meg, de ha más, akkor majd ott olvassuk. Érdeklődve és élvezettel, igen.
Elég kárt okozott már, úgyhogy tulajdonképpen érdemei elismerése mellett.
Kvíz következik.
Ne.
De?
Ne.
Hát hiszem, ráadásul mindnyájan a popzene lelkes követői vagyunk az őskortól a napjainkig. Azt hiszem, hogy a Nők Lapja Cafét, vagy life.hu valahol volt ez, hogy elhunyt a világhírű zenész. Idézett, a világ valahelyett legnagyobb énekes, a világ a valahelyett legnagyobb énekest veszített el. Kire gondolt a life.hu?
Nem tudom.
Zámbó Jimmy.
Nem, a Nazareth együttes énekese. A Nazareth együttes énekese.
De jó, de röhögünk valakinek
bárki,
a halálam.
Hogy hívták a Nazareth együttes énekesét?
Nem.
Hát fölírtam, mert én se tudom. Dan McCafferty.
Nyugodjon békén.
Jól énekelt amúgy. Love hurts! Hát ez el volt énekelve. Talán ez egy kicsit bulváros.
De hát a Nazareth együttes egyébként a magyar rocktörténetnek nagyon fontos szereplője, és gyakorlatilag folyamatosan játszott Magyarországon, nem egy időben.
Hát tehát az alsó ősi Harley Davidson Fesztivál,
igen, tehát hogy ez partiján. Igen, ez a Deep Purple, post-Deep Purple vonalban ő nagyon, nagyon gyakori vendég volt Magyarországon egy időben, amikor nyilván Nyugat-Európában már nem sokan voltak, vagy nyugaton nem sokan voltak rá kíváncsiak. Itt nagyon, nagyon szívesen látott vendég volt egy időben.
Igen, és senki sem tudott volna mondani egy Nazareth számot.
De
igen.
Én egyet tudok.
Melyiket?
Hát, de azt is csak azért, mert van egy híres feldolgozás. A Guns N' Roses Spaghetti Incident című lemezén a Hair of the Dog című Nazareth számot is eljátszák.
Sosem hallottam a Spaghetti Incident-et, és a Hair of the Dog-ot se tudom, hogy melyik. És nekem ez a Love Hurts volt meg.
És egyébként a két dolog jutott most hirtelen eszembe. Ugye meg az, hogy neked az megvolt, hogy a Smoke on the Water híres riffje,
igen,
hogy már Nazarethez elég közel van, ugye a Deep Purple és Richie Blackmore, hogy most pont felrakta valaki internet vagy TikTokon, hogy valahol belefutottam, ahogy egy valamilyen amerikai talk show-ba elmeséli, hogy ez tulajdonképpen a Beethoven hányadik szimfóniája, tadadadam.
Na jó, van, hagyjál már.
Tadadadam. Ennek a megfordítása. Tehát, hogy semmi más nem csinál, ezt maga Richie Blackmore mondja, hogy megfordította ezt a dallamot, és ebből lett ez a... Ezt magyaráz a Richie Blackmore.
És a Stairway to Heaven az a D-moll toccata és fuga átlós irányban. De jó.
Ez van.
Jó
ez van. Majd belinkeljük a TikTokot.
Az évdíja, egy reklámban láttam, az év friss pékáru kereskedője. Hogy ilyenkor mindig a fejemhez kapok, hogy
de van, nem nekem jutott eszembe. Az év friss zöldségkereskedője is, az a Lidl szokott lenni.
Na és ki a friss pékáru kereskedője?
A Lidl.
Nem, az meg az Aldi. Érted? Hogy ennyire jól csinálják, hogy egymással szemben nyitnak mindenhol, és ezeket is ilyen szépen.
És a tavalyi év friss pékáru kereskedője ki a faszom volt?
Tényleg. Az meg fordítva. Na, Márton.
Hát egy prima primissima díjat is lehet adni. Az a másik
vicc. Márton, mi volt a lengyel film, amit megnéztél, és harmadik hete ülnek tűkön a hallgatók? Volt,
egy kommentelő se találta el?
Egy kommentelő, mire is tippelt? Corpus Christi 2019.
Nem. Akkor,
én nem tudom. Illetve tudom, miről szól, de...
Összetálkoztam egy koncerten Földes Andrással, a neves magyar újságíróval és hegymászóval, aki egy hegymászó filmet ajánlott a figyelmembe, amire vége elkezdett nekem mesélni, és én végig azt hittem, hogy egy dokumentumfilm, és mondom, az rohadt jó, azt megnézem, de aztán kiderült, hogy játékfilm. Mondtam, hogy na jó, hát akkor is megnézem, és az a címe a filmnek, hogy Broad Peak. A Broad Peak az a 14-8000 feletti hegy közül az egyik. Ja, bocsánat, tehát ez nagyjátékfilm, de based on true events. Tehát ez Maciej Berbekáról szól.
Tessék?
Maciej Berbeka, így hívják a csávót, aki a főszereplő.
Ez egy lengyel név.
Igen, ő egy lengyel hegymászó, egy legendás.
A Maciej ez a Matvej? Hát, csak úgy kell mondani lengyelül?
Igen, tehát igen, egy Maciej. Figyelj, röviden a hegymászás.
Azt hittem, egy serpa nevet mondasz.
Nagyon röviden a himalájai hegymászás története.
Igen.
Tehát, hogy
Dióhéjban.
De tényleg Dióhéjban.
Klein Dávid 26-szor nekiállt, és egyszer sem ment föl.
Tehát a himalájai hegymászást azt ugye azok kezdték el, akik ott ugye a gyarmattartók voltak, tehát nevezetesen az angolok, az ők indították az első expedíciókat. Mi a kapcsolódás a korai himalájai hegymászás és a heavy metal története között?
Nagyon gondolkozom, ugye tudjuk, hogy ez az egész sport, alpinizmus, hogy ez az Alpokban már régóta ment, de nem tudom, hogy mikor találódott ez fel.
Sir Aleister Crowley, a neves sátánista és sok metal együttes inspirációja, ő az egyik korai expedíción ott volt, talán a Kanchenjungával is. Ezt az angolok kezdték
és
el.
És ő ki volt amúgy?
Hát egy okkultista szélhámos volt röviden. És szóval ezt az angolok kezdték el, még a második világháború előtt már voltak mások is, akik eljutottak, például a németek, a 7 év Tibetben című film az arra alapul, hogy az a Heinrich Harrer nevű arc az ott maradt a nácik által finanszírozott expedíció után.
De hogy ez egy ilyen kémkedéses valami hát, volt, az angolok, átjárót az akartak az Indiába?
Hát az összes ilyen, az a Stein Aureltól a nagy korai hegymászókig, ezek mind ki. Ugye az első nagy Everest expedíció, ami ugye majdnem sikerrel járt, vagy hát nem tudjuk, hogy sikerrel járta, vagy sem, az a Mallory Irvine, akik ugye elvesztek valahol a csúcs alatt.
Aki állítólag fölmászott, de sosem fogjuk megtudni.
Nem tudjuk, még csak az egyik holttestet találták meg, a másik holttestet, amin valószínűleg a kamera van, amin talán meg lehet menteni a fényképeket, amik talán készültek a csúcson, azok még nincsenek. Meg is ugye tőlük származik a Miért mászom meg, mert ott van című.
Nem Hillary?
Nem. És utána a háború után...
Négy betűt eltaláltam.
A második világháború az egy kicsit leállította ezeket az expedíciókat, akkor utána újrakezdték, utána már mentek a többi alpesi ország is, ahol ennek nagyobb tradíciója volt, tehát a svájciak, olaszok, a franciák, osztrákok. A svájciak majdnem megmászták már a Mount Everestet egy évvel az angolok előtt. Tehát néhány száz méteren a Tenzing, meg egy Raymond Lambert nevű svájci csávó ott voltak, majdnem a csúcson.
És a serpák, azok mikor találták fel a serpákat?
A serpák ezek az ott élő emberek voltak.
De hogy ők maguktól nem másak
föl. Serpákat a Vesgyuri találtak itt.
Nem, a serpák maguktól nem voltak olyan hülyék, hogy meg akarjanak halni, de hát az angolok jó pénzt ajánlottak azért, hogy valaki teherhordó legyen. Ugye először azt nem gondolták, hogy ezek a barna emberek hegyet is másznak, csak szállítsák a cuccunkat, de aztán rájöttek, hogy ők nagyon jó hegymászók is, és a svájciaknál jött föl a Tenzing annyira, hogy aztán a Hillary-éknél már ő volt az úgynevezett Szirdár, az a fő serpának a neve.
Szirdár?
Szirdár, igen, tehát aki a serpák vezető, aki a többi serpát kiosztja meg a pénzt átadja nekik. És akkor 53-ban megmászták az Everestet az angolok, és akkor utána a következő az első 8000-est azt még a franciák mászták meg, az Annapurnát 1950-ben, de az Everestet az angolok mászták meg, és a következő években a többi 8000-es csúcsot is megmászták, a K2-t olaszok, a svájciak, osztrákok, blablabla, bla, bla. Ezek a 60-as évek elejére mindegyik meg lett mászva.
És lassan megszületik Klein
Dávid. És innentől kezdve új kihívásokat kellett keresni. Ekkor jöttek a lengyelek, akik rájöttek, hogy hát ugye már ezek meg vannak mászva ezek a dolgok, akkor csináljuk nehezebben, másszuk meg télen mindegyiket. Ugye ezek elég, megvan a szezon, hogy mikor lehet ezeken a hegyeken mászni.
És az van, amit mondtam, hogy tudod, mászunk télen, és a végén jön Klein Dávid, mászunk meg oxigénpalasz nélkül.
Igen, és nem, hát a milyen igazad van? Egy nagyon fontos kanyart kihagytam a sztoriból. Ugye előtte még ugye a Reinhold Messner nevével fémjelzett 70-es igen. évek, amikor rájöttek, hogy meg lehet ezt csinálni oxigénpalack nélkül is. Ő azt hiszem 78-ban mászta meg a
de hába. Hillary nem oxigénpalackkal mászott.
Hogy a fenében ne.
Igen? Persze, akkor már fel volt találva ez persze, a hordozható bígyók?
Persze. Sőt, a izék is oxigénpalackkal mentek már. A Mallory és az Irvine is oxigénpalackkal mentek a 20-as években bizony. Aha.
És majd rájönnek, hogy meg lehet búváruszonnyal is mászni.
Meg ezzel a kézi, mit mondtam, hogy hívják ezt a kézi szart, az úszó.
Kézellenállás.
Míg a búvárok ugye sűrített levegőt tesznek a palackba, addig a hegymászók azok valóban oxigént, hiszen azokkal a búvárpalackokkal elég kellemetlen lenne fölfelé mászni, mert azok ugye sokkal nagyobbak és sokkal nehezebbek. És akkor a 70-es években először rájöttek a Messnerék, hogy akkor csináljuk meg oxigén nélkül, először egy másik osztrákkal ment fel az Everestre, aztán megcsinálta egyedül is, amit azt tartják minden idők legnagyobb hegymászó teljesítményének talán.
Melyik a K2?
Nem, amikor egyedül a Messner megcsinálta az Everestet.
Az Everestet. Azt hittem, hogy a K2-t is megcsinálta az évvel.
Ő mindent megcsinált, persze. Ő volt az első, aki megmászta mind a 14-8000-es, de a második az Jerzy Kukucka volt Zakopánéból, vagy azt hiszem nem Zakopánéi volt, de
Zakopáné a legjobb.
A Tátrából minden esetre. Mert hogy a lengyelek rájöttek, hogy na jó, hát akkor itt már minden meg lett csinálva, akkor most csináljuk meg télen a himalájai csúcsokat.
Mi ott a különbség egyébként a nyár és a tél között?
Hát az, hogy
40
fokkal hidegebb van, és nagyon fúj a szél. Tehát az a
40 fokkal hidegebb.
Hát ugye a szél hatással együtt bőven, igen. Uh-huh. Tehát az egy gyakorlatilag egy
a real sportlaton. Feel. A real feel uh-huh. az.
Ott nagyon kell tudni szenvedni. És hát a lengyelek ebben jók voltak, és ilyen fantasztikus legendák vannak, hogy szedték össze a pénzt a 80-as években Lengyelországban, meg a felszerelést, hogy ilyen a lengyel diaszpóra küldött nekik pénzt, meg akkor csempésztek. Tehát, mint ahogy tudod, az aranycsapat...
Kisposzki motorháztető volt a hálózsák.
Az aranycsapat is maszekolt, hiába volt.
Hát meg ez volt a 80-as évek, tehát ez volt a lengyel piacok ideje, amikor ugye olyan nyomor volt Lengyelországban, hogy ezek a szerencsétlenek jártak mindenütt.
Otthon varták maguknak a felszerelést, meg ezért. Na, és ennek, tehát a kukucska volt a legnagyobb.
Erről szól a film?
már majdnem ott vagyunk. Már majdnem a filmnél vagyunk.
Tökre megnéznék egy 80-as évekbeli lengyel hegymászó filmet.
Már majdnem itt vagyunk. Tehát a
és kis poszki van mennek.
Átalakított karburátorral, bütykös gumival megindulnak az alaptáborban.
A kukucska volt a legnagyobb alakja ennek a lengyel hegymászásnak, tehát ő, egy ilyen, tehát ő a Messnernél is nagyobb egy ilyen, aztán ő meghalt, azt hiszem,
a kukucska?
Valamikor rendszerváltás körül, igen, azt hiszem a Lotszén, de most erre nem merek megesküdni. Tehát ő olyan utakat mászott, amit máig, tehát így meg se próbál senki, mert tehát már úgy ránézés olyan veszélyes, meg olyan lavina, tehát hogy annyira lavinás, hogy inkább oda más.
De Kukucska az Zakopane a legkeményebb lejtőjén.
A második vonal, tehát aki még szintén nagyon jó volt, tehát a Kukucska volt ennek a csúcsán, és akik alatta voltak még nagyon jók, most nem fárasztanék itt senkit a további lengyel nevekkel.
De jó
a Krisztof Vielicki, meg ezek.
Mikor Sodrocki.
És a Maciej Berbeka, akiről ez a film szól, ő a Kukucska alatti második vonalnak a nagy szereplője volt, aki
egy vice kukucska.
A 80-as évek Himalája téli mászásaival futott be, és ez a Broad Peak című film, aminek az egyik fele akkor játszódik, a másik fele pedig később. Nem spoilerezem el, hiszen korunk Pesti se az emberek szerint a spoiler, szerintem el lehet mondani, de én nem akarom senki.
Fasság, hiszen tudjuk, hogy
az életét.
Régi görögök is tudték, hogy Antigónia egy gyilkos, szóval amikor elmentek a színházba.
Ez a Broad Peak című film, hogy Maciej Berbeka az unfinished business-t visszamegy a Broad Peak-re befejezni, és erről szól ez a film. Tehát az egyik rész a 80-as években játszódik, és fantasztikusan megvannak csinálva ezek a 80-as évekbeli hegymászóruhák és kalandok. Egyébként
mozi? Netflix? HBO.
Netflix? Igen, Netflixen meg lehet ezt tekinteni. De egyébként tehát azért érdekes, tehát egy semmilyen film, tehát egy izgalmas, hogy mit...
De jól van megcsinálva.
Megcsinálva. Földes András, mint hegymászás kritikus, azt mondta, hogy nagyon hiteles, abszolút, teljesen jó. Igen, tehát én amikor rájöttem a harmadánál, hogy én tudom, hogy ennek a filmnek mi lesz a vége, akkor már kevésbé volt izgalmas a dolog. De aki nem tudja, hogy ennek a vége...
Elszpoilerezted magadnak.
Miért nem fejedbe fellapoztad a Wikipédiát, és kiderült?
Ilyen limonádé hollywoodi produkciónak megnézi. És tök jó, hogy ezt a lengyelek ugye megtalálták maguknak, ahol egyébként ugye a film művészetnek vannak nagy hagyományai, és rájöttek, hogy mit tudom én, ne a pozsonyi csatáról csinálunk filmet, hanem vannak ilyen kurrens hősök. Kurrens
sokkal
hősök.
Kevesebb szereplőt hát kell leanimálni.
Sokkal több értelme van egy ilyenről filmet csinálni. Tehát végül is az a cél, hogy nem tudom, a nemzeti hőseinket ünnepeljük, akkor Maciej Berbeka az egy lengyel nemzeti hős, akiről érdemes csinálni egy filmet. Magyarországon nem
akarsz tippeket adni, de itt van Klein Dávid például.
Hát Klein Dávidról, de mit tudom én? Balczó András, aki nyilván eszébe jut az emberek. Balczó Andráson már csináltak egy dokumentumfilmet ugye annak idején.
Monspart Sarolta egyébként, adnál magát.
Monspart Sarolta talán kisebb, de hát ő is.
Az első európai nő, aki 3 órán belül futotta a maratont.
Ezt az adatot nem is tudtam.
De nekem milyen kapcsolódat jutott eszembe, hiszen Lengyelország hegymászás, és hegymászás, meg Mr. Crowley, ugye a sátánista, hogy nem ma van Decapitated koncert?
Ma van Decapitated? Passzus, én azt nézegettem.
Hogy mitől ilyen erős a lengyel death metal vajon? Tudod, hogy Decapitated?
Márta, neked megvan a Decapitated? Volt valami botrányuk, én akkor olvastam róla először, és akkor rákatintottam, és mondom, basszus, ez kurva jó, nagyon erős.
De hát valószínűleg lengyel extrém metal szintér, az talán a Lengyelországban szokatlanul erős katolikus egyházra adott egyfajta reakció, egy nem? Tehát lehet. Ez úgy szüli ezt a...
Hát lehet, de mondjuk tényleg a Behemoth, ugye, ami a legnagyobb, a Vader, ami trashből lett. Ilyen, de ez a death metal kifejezetten erős, illetve egy kis black and death igazából, mert a Behemoth az már majdnem black.
Szívesen megnéznék róluk is egy filmet.
A Behemoth nagyon jó black hipájuk is van.
Egyébként nagyon érdekes a Behemothos csávó, aki egyébként milliómos és fodrász üzlet lánca van. És aki önnek hererákja is volt. Az egy nagyon érdekes, az egy nagyon érdekes figura. Igen, aki ilyen nagy... Ő ilyen nagyon sokszor kiátkozott a sátánista számai miatt a lengyel mainstream kultúrából, vagy nem tudom én, miközben valami nagyon mainstream popénekesnő a felesége, meg szóval meg ilyen rendszeres médiaszereplő.
Na jó.
Érdekes figura.
Ül a körünkben egy sikeres fesztivál szervező. Mondd meg, Márton, a Volt Fesztivál miért járt így, hogy no man is no man, tehát, hogy én nekem ezek a fesztivál látogató emberek mindig jobban szituált illetők, akikről én azt képzelném, hogy kifizetnek bármikor bármit.
Hát
nincsenek elegen.
Nem egy pénzgyár.
Szerintem a Soundnak is vége lesz.
Egyébként én, hogy átmenjünk ilyen boomer kesergőbe, szóval én azt nem is értem továbbra se. Mondom ezt, mint olyan ember, aki ugye az Acid House-nak a magyarországi érkezését, meg a Jungle és a Drum and Bass, az tényleg full
nyomtam,
és nagyon is szerettem, hogy ezek a feszek, tovább 30 éve megy, érted, és hogy egy ember ott áll egy ilyen keverőpult mögött, általában egy ilyen 50-es rossz arcú fasz, és tízezrek ugrálnak előtte, és
még mindig... Most lesz Sterbinski 50.
szülőnapja. És még mindig ezt adják el, mint ifjúsági kultúra, és ez micsoda új, meg ez, hát tényleg
hány ingerem van tőle. Nem jó formátum a fesztivál szerinted? Nem adsz ki szívesebben?
De ez a fajta, ez a fajta technofesztivál, hogy egy darab ember betesz, bazd meg egy kurva izét, pendrive-ot, hogy hívják be, ahelyett, hogy tényleg mindenki nézné az Apple laptopját. Hát a nagyfeszülőknek most már az az üzleti modellje Magyarország, hogy a jegyárak olyan erősek, hogy gyakorlatilag külföldiek tudják megfizetni, hát és a Szigetből lett egy ilyen exportfesztivál, tehát a nagy külföldi, illetve lettek kisebb fesztiválok, ahova még a magyar közönség elment, mint például a Mártonéké, ahol azért egy mérsékeltebb költségvetéssel el lehet érni
és
azt, hogy...
És mérsékeltebb nézőközönség.
És egy kicsit kifinomultabb ízlésük az, igen, tehát hogy nem a legmainstreamebb produkciókat
az,
de amik nyilván a legdrágábbak.
Rádó az 5000 ember egyszerre, tehát az egészen más.
Rájöttem, hogy miért van olyan méltatlanul kevés magyar világsztár Hollywoodban.
Na.
Kérlek szépen, pedig próbálkozások történnek, tehát Kamarás Iván kiköltözött évekre, Fenyő Iván kiköltözött évekre, be is került a...
De tényleg, ez egyszerűen hihetetlen. Szóval az, ahol egy Kamarás Ivánt, vagy egy Fenyő Iván, tényleg, tudod mit, baszódjanak meg ezek az amerikaiak, ezt tudom, szóval az, hogy kimenjenek
Kamarás
ki,
kimenjen ki, érted? Tehát na... Nem rosszabb színész, mint...
Meg ahogy oroszlán Szonya is kint így
sőt, Dobókata annyira motivált volt, hogy még Andy Vajnát is bevonta a
projektbe.
A projektbe, igen. És semmi, és hozott egy srác nekem 4 darab savanyú sört New Yorkból. És kérdeztem, hogy amúgy mit csinál, hogy kint
ezeknek
dolgozott.
Még a sör is savanyú, bazd meg, tényleg.
Kint dolgozott, és mondom, hol? Hát, hogy ő a Philipsnél dolgozik, és a magyar Philipsnek van egy világítás technikai részlege, és ő konkrétan Dallasban dolgozott, tehát már csak a csajával nyaralni mentek kicsit New Yorkba, és hogy az Amerikában óriási üzlet a világítás technika, már mint a színházi világítás technika, mert azt mondta, hogy minden iskolában van egy rendes színházterem, egy rendes színpadtechnikával felszerelt színházterem, tehát amikor amerikai filmekben, főleg ilyen családi vígjátékok meg ilyenek, az ifjú Sheldon, amikor előadják az Annie-t, és én akkor mindig mondom ott, hogy basszus, hát ez életszerűtlen, hogy egy vidéki kisvárosban egy ilyen profi színház legyen, meg minden, egy csomó amerikai filmben van ez, hogy és az iskolai színi előadás is egy ilyen kurva profi színpadot látsz, és azt hiszed, hogy ez egy túlzás, de azt mondta, nem. Minden iskolában van rendes színházterem. Szóval, hogy ezzel érted? Ha ezt szerintem Kamarás Iván tudta volna idejében, akkor nem fecsérel el éveket az életéből.
Meg vagyok győzve.
Na. Én úgy tudtam, hogy voltak évtizedek, amikor Hollywoodot magyarok építették.
Dee Snider, a Twisted Sister énekesének. Tudsz, mondj egy számot szépen. A Twisted Sistertől, amelyik nem a We're Not Gonna Take It.
I wanna rock.
Azt a szentségét. Nagyon jó vagy. Nem fogják elinni, hogy nem beszéltünk össze. Szóval, hogy az megvolt, hogy Dee Snider előadása Twitteren arról, hogy milyen az ukrán-amerikai reláció? Hogy azért kell nagyon támogatni az ukránokat, mert gyakorlatilag ez egy prezentáció Kínának arra, hogy milyen csúnyán pórul lehet járni egy kisebb ország megtámadásával. És hogy valójában ezen minden egyes...
Ezt azért már más is mondta ennek.
Más is mondta?
Igen, hogy azért, hogy a kínai kommunista párt, ha ebből levon valamilyen tanulságot, ebből a dologból az lehet, hogy az, hogy hátrább az agarakkal ment. Nem olyan egyszerű ez.
És hogy hiába csinál úgy szíjelnök, nyilván erre válaszul, ezeket ő is olvasta, ezeket a tweeteket, és ezért elrendelte, hogy most készüljenek az invázióra, vagy mi az Isten nyilát rendelte, valami ilyen bullshit hülyeséget, nem?
Tehát időnként el szokta rendelni, ezt nem tudom én. Nem hinném, hogy komolyabb ez, mint a korábbiak.
Na jó, zárásként tudunk valamit erről a Galla Miklósra megszólalásig hasonlító kriptocsászáról? Mi a?
Akart valami filmet ajánlani.
Ja, ajánlj film, bocsánat, igen.
Még egy, hát lehet, hogy már elég egy műsorban egy film ajánlom, meg nagyon hasonlít a Broad topikra, mert a következő adásba ajánlom. Inkább beszéljünk erről a kriptoarcról. Hiszen ő nagyon jól kapcsolódik a múltkori adásban kifejtett elméletemhez, hogy vannak emberek, akik azt hiszik, hogy tudod, ez ilyen zsidó, ez biztos ért a pénzhez. és ezért itt emberek csúnyán megégették.
És ő abból élt, hogy azt mondta, hogy Sálom, adj egy milliárdot, hát majd nem, megforgatom?
Hanem, benne volt ez, hogy ő egy ilyen, hát az, hogy ő egy ilyen őrült zseni, az is benne volt. És
hogy vannak a hagyományos pénzügyi zsidók és a kriptozsidók.
Hát hogy hívják, aki a Miami zsidókat húzta le, az a nagy piramis játékos? Aki aztán börtönbe került. Hogy hívják az a...
Ez biztos valami Birkin,
aki most is ilyen, ő nem, hát az a legnagyobb ilyen piramis játékos Amerikában... legrosszabb ebben a műsorban.
Charles Ponzi volt a leg...
Nem, most az utóbbi években, hogy hívják ezt a barmot? Vagy hát nem barmot.
Bernie Madoff,
köszönöm szépen. Végre egy intelligens ember. Igen, tehát, hogy neki megvolt, ő is gondolták, hogy ez ért a pénzhez, de és ott végül is valamilyen szinte valóban értett a pénzhez.
Mellékesen láttad a Harry Pottert? A filmet?
Nem láttam.
Az van, mikor az első részben eljönnek Harry Potterért, Hagrid és meggalagony professzor, és akkor elviszik ebbe a más világba, és akkor bemennek a bankba. Öregem, nézd meg, te olyan antiszemita karikatúrát még nem láttál, mint a Harry Potterben a bankár. Tehát komolyan mondom, hogy ilyen göbbelsz, fölkísér be
a bakter... Mint a Vattó a Csillagok háborújában?
Ki?
Hát a Vattó, tudod, az a...
Illetve hát Hókuszpók a törpikéknél.
Ja, igen.
Hókuszpók szerintem egy átlagos latin. Tehát a Hókuszpóknak a latin feje van.
Nincs meg az az elmélet, hogy a...
Hókuszpók Pep Guardiola.
Nincs meg az az elmélet, hogy a hupikék, törpikék egy antiszemita... Tehát ebből
nincs,
hosszú
de érdekel.
Voltak.
Tehát a Hókuszpók az izraelita, és a hupikék, törpikék az árják?
Ja, hát nem az árják, hanem a szerencsétlen keresztények, akiknek a vérét szívja a Hókuszpók, igen.
És a Szia Miau ebben a relációban?
Ő nem.
Ő Lenin?
Mit reprezentál?
Szóval mindenkinek ajánlom antiszemita karikatúra szempontjából a Harry Potter egyet, nem tudom már bölcsekköve, vagy mi a... Bemegy a bankba, öregem, olyan füleket, olyan orrok... Hát olyan manószerű, meg a kerek szem, a klasszik Beobachter. Szóval mi van ezzel a Friedkinnel, vagy hogy hívják? Sam Bankman Fried?
Hát az, hogy ennek a kriptovilágnak a legnagyobb gurujáról és istenéről
mit csinált?
Is kiderült. Ezt az FTX nevű kriptotőzs, de ez a jó kifejezés?
Igen.
Ezt, ennek volt a izéje. Ez most ezekben a percekben épp folyamodott a izéért, bankruptcy-ért. Úgyhogy, és hát, hogy erről az arca is kiderült, hogy egy szélámos.
Véletlenül,
úgyhogy sajnos a játékpénz világának legnagyobb császára is. De hát ebben meg biztos lesznek körök, úgyhogy. Péter... Hát a legviccesebb, amit láttam erről a héten, az az, akik végig elemezte, hogy a Forma 1-ben hirdető különböző kriptocégekbe, ha valaki befektetett volna mondjuk $10,
igen,
két éve, amikor elkezdték a szponzorációt, akkor mennyi pénze lenne ebből a $10, és hát, hogy ilyen, tehát nagyon-nagyon sokkal kevesebb lenne, és hát ez a crypto.com, meg még ezek az általam soha nem hallott cégek, amik ráfestik a logójukat ezekre a versenyautókra, ezek gyakorlatilag ilyen további szélhábosoknak a rekláma, és ezeket emberek beszopják, és
ott van a Forma 1-ben.
És kevesebb pénzük lesz, igen, tehát, hogy ez... És a legjobb annak, aki ezt leírta, és szépen összegyűjtött a vége, az volt, hogy ha valaki vett volna ugyanekkor egy, a Red Bullnak volt valamilyen különleges dobozba kihozott valami italt, szóval azt megvenni két év, az lényegesen jobb befektetés volt, mint...
Pedig a Red Bull az tényleg annyira drága, hogy az kerül benne sokba, hogy drága.
Dogecoint.
Szóval akkor tanulságként búcsúzzunk annyival a hallgatóktól, hogy ha egy zsidó pénzt kér tőled.
Jó. Igen, és hogyha nem, hát ugye a híres kép a csávóról, az megvan, amikor ül egy ilyen konferencián, egy színpadon, egy ilyen, körülbelül úgy, nem, hát még nálunk is sokkal rosszabbul néz ki, ráadásul egy ilyen rövid nadrágban van, egy lefingott trikóban, meg egy kitaposott New Balance
cipőben.
Igen, és az egyik oldalán ül Gisele Bündchen, ilyen fantasztikusan felöltözve és kisminkével, a másik oldalán egy másik szupermodell, és tudod, az arci nyúl középen, nyilván megvalósult a gyermekkori álma. És az alá is volt valamilyen szövegírva, hogy tehát, hogyha a te pénzügyi gurud az ilyen szupermodellekkel ilyen helyeken mutatkozik, akkor inkább ne ő legyen a
a pénzügyi gurud.
Pedig hát a nev is, ez a bankman, hát ez az Isten is arra teremtette.
Függetlenül attól, hogy melyik ősi kereskedő népből származik.
Mindenki válaszol inkább föníciai bankárt.